Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Őrkutyák civilben.
A szerkesztő műsorvezető, akit éppen hallanak, Huszer József.
A mai napon a Bántalmazás piramisa című könyvről beszélgetünk, Virt Judittal, az egyik szerzővel. A kiadót, azt érdemes megemlíteni, az a Nana Egyesület. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ránk szánja ezt az időt. Ha annyit megtenne még, mielőtt a könyvről beszélünk, hogy a Danéről mondana néhány mondatot, mert nem biztos, hogy minden hallgatónk tudja, hogy ez az egyesület mivel foglalva. Na ne, az mond is valamit, az nagyon beszédes is, de tegye meg, hogy egy kicsit beszél erről.
Jó, tehát a Nana Egyesület 1994-ben alakult, és azért alakult, mert addigra így voltak ilyen nőjogi kezdeményezések már Magyarországon, és az derült ki az abban aktív résztvevőknek, hogy muszáj foglalkozni a párkapcsolati erőszakkal, a családon belüli erőszakkal, amire egyébként akkor Magyarországon még bevett kifejezés sem volt. De az világos volt, hogy a jelenség létezik, mert a nők az ország minden pontjából írtak ilyen történetekkel. És akkor létrejött a NANE Egyesület, aminek a teljes neve Nők a nőkért együtt az erőszak ellen. És az volt a célkitűzése, hogy bántalmazott nőknek fog elsősorban segélyvonalas támogatást nyújtani, és aztán pedig kiteljesedett a tevékenysége az évek során, és azt úgy szoktuk három felé osztani általában, hogy van egy ilyen egyéni kisközösségi szint, ahol egyedi érintetteknek segítünk, vagy kisebb csoportokban segítünk érintetteknek, kifejezetten az érintetteknek, tehát a segélyvonalon, a segélylevelezéssel, a chat segéllyel, a csoportokkal, amiket bántalmazott nőknek, aztán később, jóval később incesztus, azaz gyerekkori szexuális visszaélés áldozatainak, felnőtt áldozatainak tartottunk, hogy hozzunk létre ilyen segítő, támogató csoportokat, és ezek a mai napig futnak, és aztán elkezdett több lábra állni, hogy úgy mondjam, a szervezet abban az értelemben, hogy több tevékenységet folytatni, mert elkezdtünk foglalkozni képzéssel, hogy tudjuk csatornázni a szakembereknek azt, amit így megtanultunk az érintettektől, meg hallottunk tőlük, hogy milyen nehézségekbe ütköznek például az intézményi szinten, hogy néz ki valójában a bántalmazás, mint rendszer, hogy ők is tisztában legyenek vele, és akkor ebben a képzésben mindig attól függött, hogy kik nyitottak, vagy kikhez tudunk eljutni, de ebben vannak iskolai, tehát pedagógusok, volt egy jó ideig a NANÉ-nak akkreditált pedagógus képzése, szociális munkások, akik az ellátórendszer különféle területein dolgoznak, és érintkeznek családokkal, és azon belül is nagyon sok bántalmazott nővel és gyerekkel. Volt időszak, amikor bírókat volt módunk képezni, volt időszak, amikor van, ez folyamatosan megy, az önkéntes alapon megy, ahol pszichológusokat, más mentálhigiénés támogató szakembereket képzünk. Aztán utána egy jó néhány projektben részt vett a NANÉ nemzetközi szakmai szervezetekkel együtt, amelyeknek kapcsán létrehoztunk egy csomó ilyen képzői kézikönyvet, aminek az alapján érdeklődő szakemberek saját maguk is tudnak csoportokat tartani, vagy iskolai foglalkozásokat tartani. Magunk is tartottunk iskolai, meg mai napig tartunk, hogyha hívnak minket, iskolai foglalkozásokat, amik az egyenlő párkapcsolatokról szólnak a fiataloknak. És aztán még jobban kiteljesedett ez egy ilyen társadalmi szintre, tehát ez a nagy közösségi szint, a szakmai fejlesztő szint, És a még egyel, hát talán följebbi szint az az érdekérvényesítés, tehát ahol olyan jogszabályoknak, vagy szakmapolitikai irányelveknek, módszertanoknak a kidolgozását szorgalmaztuk, vagy ha volt erre nyitottság, akkor vettünk részt benne, amelyek azt teszik lehetővé, ugye, tehát az eddigiek azok inkább a beavatkozásról szólnak, és részben a prevencióról, a megelőzésről, az iskolai foglalkozások, illetve az iskolai dolgozóknak tartott képzések, és végül is az érdekérvényesítés, a jogalkalmazás, jogfejlesztés, a szakmapolitikai irányelveknek, módszertanoknak a fejlesztése, az pedig egyértelműen a megelőzésről szólna. Természetesen ott is a beavatkozásnak vannak alap pillérei, tehát hogyha nincs jogszabály mondjuk arra, hogy távol lehessen tartani egy aktuális bántalmazót, akkor nem lehet beavatkozni. Tehát, hogy első körben a távoltartásról szóló jogszabály született meg, aztán később, évekkel később a párkapcsolati erőszak sajátos szabályozása a büntetőjogban, aztán a zaklatásnak egy valamennyire már jobban használható szabályozása. Ezek mind olyan részei egyébként a párkapcsolati erőszaknak, amelyeknél nagyon tetten érhető és megfogható, hogy mi van, és azt gyorsan meg lehet állítani, és ezzel egyébként a párkapcsolati erőszak természetéből adódóan meg lehet erőzni későbbi erőszakokat. Minden beavatkozás megelőzés ezen a területen, mert azt az üzenetet hordozza az elkövető számára, hogy nincs elfogadva a viselkedése, és ezért le fogja csökkenteni, hogyha társadalmilag nincs elfogadva, neki hátránya származik belőle, akkor tudja magát kontrollálni, vagy akarja, és ezért ennek nagy jelentősége van a későbbi súlyosabb erőszakok megelőzésében is.
A könyv alcíme, ugye a bántalmazás piramisa, hogyan épül fel, és hogyan bontható le?
Igen.
Az előszóban akadtam meg egy mondaton, amit most szeretnék felolvasni, mert szerintem nagyon fontos ebben az ügyben, mivel a párkapcsolati erőszak nőkre, férfiakra és gyerekekre vonatkozó társadalmi, kulturális sztereotípiák táptalaján alakul ki, a munkát esetenként az is nehezíti, hogy a segítő, vagy akár az áldozat maga is olja ezeket. Mik ezek a sztereotípiák?
Nagyon röviden összefoglalva arról van szó, hogy a társadalom többre értékeli a férfiakat, mint a nőket, többre értékeli a munkájukat, az idejüket, a pénzüket, automatikusnak tekinti, hogy egy férfinek rendben van, ha van pénze, ha egy nőnek van pénze, az fura, vagy ha pénzt akar, az fura. Egyértelműnek tekinti, hogy mondjuk a családi munkamegosztás egyenlőtlensége az egy ilyen természeti jelenségnek van beállítva, miközben valójában a családi munkamegosztás egyenlőtlensége az nagyon fontos gazdasági egyenlőtlenségeket hoz létre, nagyon fontos szabadidőbeli egyenlőtlenségeket hoz létre, nagyon magától értetődőnek tekintjük a társadalmunkban, hogy egy nő kiszolgáló szerepben van, ellátó szerepben van, ezeket mind természetesen ingyen szolgáltatja a családtagjainak, szűkebb és tágabb családban, hogy a férfinak nem dolga ezekben részt venni, ha mégis részt vesz, akkor azt segítésnek nevezzük, mint hogyha az ő hát részvétele nem lenne magától értetődő, és nem is az ezekben. Tehát, hogy alapvetően olyan természetesnek beállított különbségek vannak jelen az értékelésben, az emberek nemi alapú értékelésében, és ez határozza meg, hogy valaki férfi vagy nő. Másfajta értékelések is vannak természetesen a társadalomban, tehát azért tudjuk, hogy az előítéletek így működnek, de ebben a kérdésben a nő és férfi alapon zajlanak ezek az értékelések. Tehát olyan értékelésbeli különbségek vannak, amelyek következetesen hátrányos helyzetbe hoznak nőket, és következetesen előnyös helyzetbe hoznak férfiakat. És ez aztán például olyasmiben nyilvánul meg az érdekérvényesítés színterén, hogyha egy válás során egy nő az amúgy nagyon jól kereső vagy jómódú ex-partnerétől egy olyan gyerektartást szeretne kapni, ami valóban fedezi a gyerekeknek a szükségleteit, amik azért elég nagyok, akkor azt bírók rendszeresen lecsökkentik ezt az igényt. Mert eléggé általános a társadalomban annak a, és a bírók között is, meg a jogalkalmazók között is, úgy általában annak a feltételezése, hogy férfiakat nem választunk el a pénzüktől. Akkor sem, hogyha amúgy kötelezettségeik lennének ezekkel a pénzekkel, és akkor sem, hogyha a másik embernek, például a gyerekének arra valóban jogos szükséglete van. Hogy ehhez ilyen degradáló kifejezések járulnak a pénzéhes ex nőpartnerekkel kapcsolatosan, hogy például nem járnak utána bíróságokon annak, hogyha bántalmazók azt állítják, hogy nekik nincs munkájuk és nincs jövedelmük, amiről következetesen lehet tudni, hogy az esetek nagy többségében nem igaz, és nem kéne más csinálni, mint kinézni az ablakon és látni, hogy a jeep-el megy el a tárgyalásról, ami lehet, hogy nem az ő nevén van, hanem az általa vagy a haverja által birtokolt szég nevén van, de nyilvánvaló, hogy az életformája és az életmódja az bizonyítja, hogy nem igaz, hogy nincs pénze. És ez tényleg csak egyetlen egy aprócska példa abból, hogy ezek a társadalmi sztereotípiák, hiedelmek, előítéletek, ezek hogyan csöpögnek le, akár tényleg a jogalkalmazás szintjére. Ugyanez egy kapcsolat, egy válás esetén, ahol van gyerek, ahol éveken keresztül mondjuk a bántalmazó, és majd kitérhetünk, ha muszáj, arra, hogy miért nevezem őket, főként férfiaknak a bántalmazókat, de ez alapvetően fölösleges szerintem ebbe a számháborúba belemenni, ez egy statisztikai tény, ha valaki ezt nem akarja elfogadni, akkor vitatkozhat rajta, de ez attól még egy statisztikai tény, én nem gondolom, hogy fontos és érdemes erről hosszasan vitatkozni. Tehát, hogy egy apa, aki egyáltalán nem foglalatoskodik a gyerekeivel, és ez ellenőrizhető, mert ha ezt mondjuk bíróságokon, gyámhivatalokban megkérdeznék, akkor látnák, hogy nem tudja, hogy ki az osztályfőnöke, nem tudja, hogy kik a barátai, nem tudja, hogy milyen külön órákra jár, vagy mikor, nem tudja, hogy mit szeret legjobban enni, tehát, hogy így lehet ezt ellenőrizni. Egyáltalán nem foglalkozik a gyerekeivel, vagy akár teljesen kikerült a család életéből évekre, és egyáltalán nem jelent meg. Egyszer csak jelzi, hogy jelen akar lenni, sőt, akár váltott elhelyezést akar, ami ugye az 50-50%, vagy egy egyenesen szülői felügyeleti jogot igényel, akkor senki nem kérdelezi meg azt, hogy mi a fenét csinált mostanáig, és hogy képzeli ezt, és miért gondolja azt, hogy a gyerekének egy idegen, gyakorlatilag, az egy jó társ lesz arra, hogy vele töltögesse a hétvégéket, hanem mindenki oda van, hogy megjelent az apa, és így már szeretne a gyerekével lenni, mert abból indulunk ki társadalmilag, hogy a férfiaknak nem dolguk a gyerekük életében ugyanannyira, pontosan ugyanannyira, nem majdnem ugyanannyira, vagy nem egy kicsit jobban, mint amennyire szoktak, hanem pontosan ugyanannyira részt venni, mint az anyjuknak. És ebből olyan előnyök származnak, amik kézzelfogható előnyök. Tehát ezek nevesíthető, időben, pénzben nevesíthető előnyök, annak a félnek, vagy társadalmi csoportnak az oldalán, akikkel szemben az elvárásaink lényegesen alacsonyabbak, és nevesíthető pénzben, időben, energiában hátrányok annak a társadalmi csoportnak az oldalán, akikhez magasabb elvárásaink fűződnek. És ez állandóan látszik. Ez
fontosabb
látszik.
Volt ez, amit most elmondott, mint ahogy gondoltam volna, mert hogy én abban a tudatban éltem, hogy a bíróságok nagyon helyesen az anyát védik. De hát ezek szerint erről szó sincs.
Szó sincs. Abszolút nincs róla hát, szó.
Köszönöm gyakorlatilag a magam nevében is.
Igen, ugyanazokkal a sztereotípiákkal operálnak az esetek egy nagy részében, mint bárki más, semmilyen szinten nem reflektálnak erre, tehát azt várnánk el, hogy legyen erre a jogalkalmazásnak azon a szintjén, ahol életek, sorsok dőlnek el, legyen erre egy nagyon-nagyon egyértelmű reflektálás, hogy hol kerül hátrányba a gondolkodásmódon miatt valaki egy jogtalan hátrányba, és hogy kerül egy jogtalan előnybe valaki más, de semmiféle különbséget nem látunk az utcai járókelő ezzel kapcsolatos filozófiája és a bíróságokon megjelenő filozófia között semmit. Tehát ez ritka, amikor egy bíró, és nagy öröm, amikor egy bíróról lehet látni, hogy például neki számít az, hogy hogy ki mennyi időt tett bele abba, hogy a gyerekekkel foglalkozzon. Vagy hogy számít neki, van jelentősége a számára annak, hogy egy apa a kapcsolattartások ideje alatt nem a gyerekeivel tölti az időt valójában. Amit egyébként bántalmazók rendszeresen megcsinálnak. Még azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem általában az apákról beszélek, hanem mindig a bántalmazó kapcsolatokról beszélek, és az azon belüli kontextusról, ahol természetesen, ahogy mondtam, többen vannak emiatt a megengedés miatt és elvárásrendszer miatt a férfiak. Nem azért, mert genetikailag gázok, hanem ezért, mert a társadalom egy olyan pozícióba helyezi őket, ahol ezt megtehetik, és a nőket meg egy olyan pozícióba, ahol kötelesek ezt eltűrni. De hogy ahol ez számít, ott a bíró számára kiderül, hogy itt valamilyen egyenlőtlenség van, amit nem jó támogatni, nem helyes támogatni. Egyébként a gyerekek számára sem helyes, tehát nem jó az, ha a gyerekek ezt látják, és ebben élnek, és ebbe szocializálódnak bele. Bizonyos szempontból hasznos, mert a társadalmak számára egyébként rettentően fontos a nők ingyen munkája, ellátó munkája, gondoskodó munkája, az, hogy kevesebbet lehet nekik fizetni a munkaerőpiacon. Tehát, hogy a társadalmak azért építenek erre nemzetgazdaságilag. Tehát bizonyos szempontból nyilván mondhatnánk azt is, hogy sok mindenkinek hasznos ez, de hogy a gyerekeknek egyébként például érzelmileg egyáltalán nem jó, hogyha ebbe szocializálódnak bele. És én azt gondolom személy szerint, hogy társadalmilag sem jó hosszú távon, de ez már nyilván egy egyéni kérdés.
Mondja, kinek szól a könyv? Kinek írták a könyvet? Mit szeretnének?
Az a remény, mivel ugye a könyvnek két nagy része van, több fejezete, de két nagy része. Az első része az egy általános tájékoztató, ismertető, bemutató ahhoz, hogy megértsük, hogy mire kell figyelni, ha azt akarjuk ellenőrizni, hogy egy kapcsolatbántalmazó ez, és hogy hogyan tudjuk tetten érni, és egy picit meghaladja az eddigi erről szóló magyar nyelven elérhető tudásokat annyiban, hogy nem az egyedi visszaélés vagy erőszak cselekményekre fókuszál, hanem arra a rendszerre, a kontrollnak és az uralkodásnak arra a rendszerére, amit egy bántalmazó célhoz kiépíteni a különféle magatartásaival, módszereivel, technikáival, viselkedéseivel. És megpróbálja tetten érni azt, illetve megmutatni, hogy hogy lehet tetten érni inkább, hogy honnan tudja ezt egy segítő felismerni, illetve honnan tudja felismerni valaki, aki benne van. Mert amikor benne vagyunk, akkor nagyon nehéz összerakni ezeket a puzzle darabokat. Minden esemény az ilyen egyedinek és szokatlannak és a többi, az átlag élettől eltérőnek érződhet. Van olyan bántalmazó persze, akinél nincs átlag élet, tehát az az átlag élet, hogy állandóan szidalmaz, lenyom, kihasznál, követelőzik, nem enged semmit, és így tovább, de az esetek többségében van egy átlag élet, és akkor ezek ilyen kiugró pillanatok, amelyek olyan furának és nem illeszkedőnek érződnek, miközben az a valóság ezzel szemben, hogy abszolút illeszkednek, csak nem a hétköznapi életben, hanem a bántalmazó céljához illeszkednek, és a célja az, hogy minél több kontrollt tudjon magához ragadni a környezete élete felett. Tehát erről szól az első rész, hogy ezt hogy tudjuk tetten érni, hogy tudjuk ellenőrizni, hogy tudjuk lemérni azt, hogy van-e egy fokozatos, tipikusan fokozatos, de állandóan változó, lineárisan változó eltolódás abban, hogy kinek milyen van, kinek mit szabad, ki mit mer, ki fél, mitől fél, mennyire realisztikus az, amitől fél, érik-e büntetések, akkor, hogyha nem azt csinálja, amit a másik elvár tőle, milyen büntetések érik, mennyire szorul be, szorul össze tulajdonképpen az élettere. Alapvetően a párkapcsolat erőszak az ez szerint a modell szerint, amelyik a kényszerítő kontrollt tekinti a központi elemnek, ami tetten érhető. Tehát ez a modell alapvetően a párkapcsolati erőszakot az emberi méltóság és az emberi szabadság elleni cselekmény sorozatnak vagy rendszernek tekinti. És ezt mindenki önmagán le tudja mérni. Mert alapvetően az áldozatok azok így összemennek okozatosan a párkapcsolati erőszak során. Kisebb lesz a mozgásterű, kisebb lesz az anyagi hálójuk, erőforrásaik, kevesebb lesz az idejük, mert még akkor is minden idejüket lefoglalja a partnerük, hogyha az látszólag közös célok érdekében zajlik. Általában is így szűkül a mozgásterük, és ez a célja egy párkapcsolati erőszakrendszernek. Tehát ennek a bemutatása az első rész, és a második, ami szerintem, vagy szerintünk, mint szerzők szerint, rendkívül hasznos azoknak is, akik párkapcsolati erőszak érintettekkel dolgoznak, legyenek azok felnőttek vagy gyerekek, vagy akár elkövetőkkel, hogy értsék, hogy nem kell kérdezni, hogy miért csinálja, mert azért, ezért csinálja, hogy ezt elérje. Tehát nem kell, ezért csinálja. Nem kell kérdezni, hogy miért marad benne, mert az embert fogságban tartják, akkor benne szokott maradni a fogságban, addig, ameddig valami nagyon nagy dolog nem történik. De ráadásul, és itt van egy nagyon fontos elem, amit nem szokás figyelembe venni, a párkapcsolati erőszak áldozatait legelsősorban az intézményrendszer tartja fogságban, illetve tartja benne ebben a fogságban, mert belekényszeríti. Különösen belekényszeríti akkor, ha van gyerekük, ha közös gyerek van. Tehát egy párkapcsolati erőszakból az intézményrendszer támogatása nélkül, ha közös gyerek van, nem lehet teljesen kiszállni, és az intézményrendszer arra utazik, hogy ne tudjon kiszállni az áldozat. Összeragasztja az áldozatot az elkövetővel, különféle elméletek alapján arról, hogy a gyereknek fontos, hogy kapcsolata legyen az apjával, ami így amúgy rózsaszín világban teljesen igaz, abszolút fontos, és nagyon sok volt párkapcsolat egyébként jól működik úgy, hogyha egyik fél sem bántalmazó, hogy a gyerekeknek van jó kapcsolatuk az apjukkal, az apjuknak velük, és ez rendesen, vagy akárhol az anyjuk ment el, akkor vele, és ez jól működik. A bántalmazóval, annak a kimondása például, hogy nem tesz jót egy gyereknek, hogyha egy bántalmazóval össze van ragasztva, mert újra, meg újra, meg újra traumáknak lesz kitéve, sérüléseknek, károknak, amit egész életében utána dolgozhat fölfele, meg dolgozhat rajta, hogy ezek ne befolyásolják az életét, meg a döntéseit, meg a viselkedését, hogy egyáltalában nem jó egy gyereknek egy bántalmazóval szoros kapcsolatban lenni, még nem szorosban se nagyon jó. Ez például, amivel nincs kimondva, hanem van ez a rózsaszín izé, hogy a gyereknek joga van, meg szüksége van, és akkor ott van még emellé, hogy az apának ugye mindenhez joga van, mert igenis az ő gyerek is joga van hozzá. Tehát az intézményrendszer intenzíven dolgozik azon, hogy a bántalmazott nők ne tudjanak kimászni a párkapcsolati erőszakból valójában, és ezt az elkövetők egyébként jól tudják, nagyon kiválóan tudják használni az intézményrendszert, szuper jól. Az intézményrendszert is megfenyegetik szükség esetén, és akkor elkezdenek ott is tartani tőle, mert senki nem akar állandóan, nem akarja bizonygatni, de ő igenis, hogy nem kéne fegyelmi eljárás alá vonódjon, mert hogy jól csinálja, amit csinál. Az intézmények is hierarchikus rendszerek, ott is van egy főnök, akitől függ az, ugyanúgy, mint egy bántalmazó család, ami szintén egy ilyen hierarchikus rendszer, a főnöktől függ az, ha a főnök mögöttem áll, és támogat, és elhiszi, hogy nekem igazam van abban, hogy nem dőlök be, nem fekszem be egy bántalmazónak, akkor oké, de ha nem hiszi el, akkor vissza fog csapni rám ez a dolog. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, segítőként is. De ezzel együtt én még mindig azt gondolom, az erkölcsi állásfoglalást talaján állva, hogy a segítők még mindig jobb helyzetben vannak abban, mivel nincsenek összezárva a bántalmazóval, hogy ellenálljanak, hogy határokat szabjanak, hogy azt mondják, hogy ezt nem teheted meg, ezt nem tűrjük el, ezt nem fogadjuk el, ez nem érv, és így tovább. Ezért szerint én azt gondolom, hogy kötelességük lenne ezt rendesen csinálni, de közben elismerem, hogy amúgy ez egy elég nehéz terület természetesen, és nem könnyű jól csinálni, nem csak azért, mert érzelmileg megter, hanem azért is, mert a társadalom őket is nyomja valahogy. Ugyanúgy, ahogy az áldozatot. Vagy hát nem egészen ugyanúgy, de hasonló módokon. És a könyv második fele pedig elsősorban a hatékony, a mi általunk hatékonynak tapasztalt, több mint 20 éves munka után hatékonynak érzékelt segítés módszereit ismerteti. Ami megint csak mindig kettős cél lebegett a szemünk előtt. Elsősorban a segítőknek szól, hogy tudjanak belőle erőforrásokat meríteni, és másodszorban pedig azért az érintetteknek is szól, az áldozatoknak, abban az értelemben, hogy tudják azt, hogy ha nem ilyen segítséget kapnak, akkor nem velük nem stimmel valami, hanem a segítővel, vagy a segítőintézmény rendszerrel nem stimmel valami, és nem bennük van a hiba. Nem bennük van a hiba például, hogyha egy olyan párkapcsolatban élnek, ahol kontrollálják az idejüket, és mondjuk egy szociális munkás vagy egy gyámhivatal berendeli őket x időpontra, x órára, és nem tudnak elmenni, mert nem engedik ki őket mondjuk a házból, és ezért őket vonják felelősségre. Mert ha az intézmény nem ment utána, hogy ebben a párkapcsolatban fizikai korlátozás is jelen van, mint párkapcsolati erőszak elem, és hogy ez az áldozat nem fog tudni szabadon rendelkezni azzal, hogy hova megy és mikor megy el, akkor a bántalmazó nagyon könnyen el tudja lehetetleníteni azt, hogy ő megjelenjen valahol, ahol ő be van idézve, és pontosan tudja, hogy nem őt fogják számon kérni ezért, hanem a partnerét. És az az intézmény, amelyik ezt megteszi, az egyrészt nem szakszerű a mi olvasatunkban, de másrészt az tök fontos egy bántalmazottnak tudni, hogy itt valami fundamentális baj van ezzel az intézménnyel, és nem velem. Mert én még abban a helyzetben vagyok, ahol kontrollál a bántalmazó, mert még nem tudtam belőle kijönni, azon vagyok, de még nem tudtam belőle kijönni. És a rendszer, a világ nem veszi ezt figyelembe, nem számol vele, úgy, ahogy nekem létkérdés számolni velem, mert különben nagyobb bajba kerülök. Nagyobb bajba kerülök a bántalmazomtól, mert hogy egy fedél alatt élek, mint az intézménytől. Nyilván, hogy a bántalmazómat fogom megpróbálni pacifikálni, mert az, hogy az intézmény hogyan fog engem megbüntetni 2 év múlva, azt majd akkor lépjük át azt a folyót, amikor odaérünk, azt tudom, hogy a bántalmazom hogy fog megbüntetni engem ma, ha azt mondom, hogy már pedig erre én akkor is elmegyek.
Első ránézésre azt gondoltam, hogy ez egy nagyon tudományos könyv, és aztán, amikor eljutottam a piramis magyarázatáig, mert a borítón szép a piramis, és külön jó pofaság, hogy elkezdi már lebontani, tehát már a sarka nem stimmel, de amikor igazán megláttam azt, hogy hogyan használják ezt a piramist, az viszont nagyon-nagyon megnyugtatott, hogy aki ezt a piramist végignézi és elolvassa, hogy az egyes szeletekben mi van írva, akkor az nagyjából megérti a dolgot. Nem azt mondom, hogy szakember lesz.
Ez nagyon jó hallani.
De hát én azt gondolom, most ez a laikusnál laikusabb megszólalást. Én egyáltalán nem számítom.